Köszöntöm ismét a hallgatókat! A program második részében a devizapiacról, mint a világ leglikvidebb befektetési piacáról kérdezem Búró Szilárdot, az Equilor befektetés ZRT pénzügyi innovációs vezetőjét, aki itt ül a stúdióban. Szervusz, Szilárd!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat én is!
Kezdjük egy aktualitással, ugye a török jegybank kamatot emelt, a vártnál kisebbet, és talán ennek is köszönhető, hogy a török lira dollárral szemben ismét esett. Ha jól látom, akkor a török jegybank által elfogadott új kamatszint, ugye alapkamat 15%.
Így van, gyakorlatilag ugye a korábbi jegybankelnök részben Erdogan sugallatára ugye inkább csökkentette a kamatokat, miközben továbbra is rendkívül magas az infláció Törökországban, és 8,5%-on volt a kamat, és most az újraválasztást követően sokak számára talán meglepő módon egy olyan embert nevezett ki jegybank élére, aki korábban az Egyesült Államokban dolgozott, és abszolút a fejlett piacok gazdaságpolitikájával van inkább jó viszonyba, és így a piac elkezdte várni, hogy jöhet egy nagyobb kamatemelés, és már olyanokat lehetett olvasni, hogy akár 20%-ra emelik a török kamatot. Ehhez képest volt egy picit csalódás ez a 15%-os szint, amire most beállt, és ennek köszönhető, hogy a lírát viszonylag gyorsan elkezdte ütni a piac, és gyengült.
Számított egyébként a piac arra, hogy 15%-os kamatszint mellett azért marad az a 20-valahány, 22 talán, 1 dollár 22 török lira árfolyam, és ez gyengült aztán tovább?
Igen, azért azt lehetett várni, hogy ha jön egy nagyobb emelés, akkor az talán megnyugtatja a piacot, és lehet akár egy pici erősödés is, de ehhez képest úgy tűnik, hogy a nagy befektetők inkább úgy voltak vele, hogy megpróbálnak még további kamatemeléseket kierőszakolni, és ezért volt egy napközben még 7%-os gyengülés mértéke is volt, aztán nap végére ilyen 4-5%-ra mérséklődött ez.
Fura párhuzam, de talán ide illik, ugye, hogy a török infláció az 60% körül van, és van egy 15%-os alapkamat. Magyarországon 20-22%-os az infláció, és van egy, hát nem tudom most, 17%-os alapkamat, vagy 13%, melyiket nevezzük meg?
Hát a valós, ugye, ami igazából befolyásolja a piacot, az ugye a 16% az egynapos kamatnak a szintje, bár a 13%-osat nevezzük alapkamatnak, igen, de nyilvánvalóan az egynapos betétbe, amíg el tudják helyezni a befektetők a pénzt, addig az, ami viszi a piacot, és elsősorban ezt látjuk a forint erősödésének, vagy erősségének a okaként is, hogy amíg ilyen magas ez az egynapos kamat, addig a befektetők szívesen jönnek és keresik a forintot, mert valóban EU-s szinten messze kiemelkedő kamatot lehet elérni ezzel.
A másik napokban megtörtént kamatemelés ugye az angol jegybanké, a Bank of England 5%-ra emelte a font kamatát. Ezt a piacok várták, és a dollár-font árfolyam az a vártnak megfelelően alakult. Én úgy láttam, hogy azért a korábbi 1.28-1.29-es szint az 1.27-re esett vissza, nem tudom pillanatnyilag mennyi. Ugye most nem élőadásban vagyunk, de alig 2 órával az adás előtt, tehát azért nagyon nagy változás nem lesz ahhoz képest, amit nyilván megnéztél, mielőtt eljöttél.
Így van, gyakorlatilag a kamat döntés maga az azért meglepetés volt, hiszen a piac egy 25 bázispontos emelésre várt, ehhez képest a 0,5%, amivel megemelték a kamatot, az azért meglepő volt. Ennek ellenére, ahogy említetted, nem erősödött igazán tovább a font dollár árfolyama, most is egy 28 körül mozog, meg erősödött itt ezen a szinten, de nem tudott újabb lendületet venni. Azért hozzátartozik, hogy az elmúlt jó egy hétben azért egy folyamatos font erősödést láttunk, tehát jócskán emelkedett az árfolyam itt az elmúlt napokban.
Jó, most hát ez egy kicsit menjünk más vizekre. Ugye hétköznapi értelemben azért sok millió magyar nevezhető deviza spekulánsnak, hiszen folyamatosan figyeli mondjuk az euróforint vagy a dollárforint árfolyamot, annak érdekében, hogy minél kedvezőbb árfolyamon szerezze be a külföldi utazáshoz ugye ezeket a valutákat. De hát ők azért mégse deviza spekulánsok.
Hát alapvetően őket azért nem merném én se deviza spekulánsnak nevezni, még ha valóban megfigyelhető egy olyan tendencia, hogy mindenki próbálja a legjobb időpontot kiválasztani arra, hogy mikor vegye meg az euróját, vagy éppen a dollárját. Ugye hát most már eljutottunk oda, hogy most már Horvátországban is euró kell, tehát most már ahhoz is ezt az árfolyamot kell figyelni. De én azt gondolom, hogy az elmúlt két hónap gyakorlatilag azért jó lehetőséget adott, hiszen folyamatosan erősödött, és most stabilan 370 körül vagyunk az euróval szemben, ami azért az elmúlt egy-másfél évet tekintve mondhatjuk, hogy a legerősebb érték, tehát ilyen szempontból nem kellett azért nagyon aggódni a külföldre utazóknak, hogy melyik pillanatban vásárolják meg az eurójukat, de azért itt olyan tételekről beszélünk, ahol én ezt még nem merném, de deviza spekulációnak hívni.
Jó, hát akkor kérlek mondd el, hogy milyen befektetői körnek ajánlható a deviza kereskedelem, vagy deviza spekuláció?
Hát azért azt mindenképpen ki kell emelni, hogy ez egy fekete pályás játszma, tehát itt azért a legtapasztaltabb, legnagyobb kockázatvállalási hajlandósága bíró befektetők azok, akik ezt komolyan csinálják, vagy csinálhatják, vagy akiknek ajánlható, hiszen itt napon belül is akár olyan mozgások lehetnek, amik jelentősen befolyásolják a befektetés hozamát, vagy eredményét, és ugye nem beszélve arról, hogy itt legtöbb esetben egy tőkeáttételes termékről beszélünk, tehát valaki letesz 1000 egységet, és mondjuk 100 000 egységre tud belőle kötni, tehát jóval nagyobb a tényleges tőkére vetített elmozdulás hatása. Nyilván ez valamennyire befolyásolható azáltal, hogy ki mekkora kötés egységet választ, de a kockázat mindenképpen nagyon magas, úgyhogy ezért nagyon óvatosan és csak tapasztalt befektetőknek ajánljuk.
Nálatok az Equilorban ahhoz képest, hogy valaki felépít egy portfóliót részvényből, állampapírból, vállalati kötvényből és devizából, milyen aránya van a devizának? Vagy ez egy külön szakma?
Egyrészt az egy kicsit külön szakma, másrészt most már azért nagyon erősen kontrollálva vannak a hozzánk hasonló befektetési szolgáltatók is abban a tekintetben, hogy kinek mi ajánlható. Tehát hiába mondjuk azt, hogy van egy nagyon vagyonos befektető, akinek mondjuk vagy kiszámolnánk egy arányt, hogy érdemes megosztani a tőkét mondjuk ezek között a befektetési termékek között, és egy nagyon pici egységet oszthatnánk a devizapiacra is, mert a tőkéhez mérten belefér. Viszont ha ő egyáltalán nem ismeri ezt a piacot, nincs semmi tapasztalata, akkor egyszerűen a MiFID szabályozás miatt egyáltalán nem ajánlhatunk neki ilyen terméket, tehát már eleve ez egy korlátot jelent. Emellett én azért azt szoktam mondani, vagy azt szoktuk számolgatni, hogy van egy ilyen ökölszabály, mondjuk ilyen egyharmadra lehetne megosztani azt, hogy a nagyon biztonságos, mondjuk állampapír, a kicsit kockázatosabb részvény, és a valamivel nagyobb kockázatú termékek, de azon belül is a deviza az csak egy kisebb részt képviselhet. Ugye itt a kockázatosak között egyéb tőkeáttételes termékek is szóba jöhetnek, és azon belül is a deviza az egyik legnagyobb kockázattal bír, tehát az tényleg így a teljes tőkéhez mérve inkább csak az ilyen 1/10 arányt érheti el.
Na most melyik termékben, vagy melyik devizapárban folyik a legnagyobb forgalom? Én arra gondolok, hogy az euró-dollár az.
Így van, a messze kiemelkedik a piacon az euró-dollár forgalma, azért ott világszinten gyakorlatilag mindenhol kereskedik, és ennek megfelelően annak van olyan likviditás, ami folyamatosan jelen van a piacon.
És hát ugye elég nagy változás is van. Ugye volt már olyan az elmúlt talán 2 évben, hogy paritásban volt ugye az euró-dollár, volt olyan, hogy 1 euró 1,40 dollárt ért, nem is tudom, hát most ugye tudjuk, hogy 1,8-1,10 között van, de elképzelhető, hogy megint paritásba kerül? Vagy semmit se lehet kizárni, úgy is mondhatom.
Igen, alapvetően a jövőt nem látjuk pontosan, de azért az látszik, hogy amikor paritás közelébe volt, ugye az a dollárnak volt egy erős lendülete, és ez azért az utóbbi néhány hónapban egyértelműen megfordult, és most inkább az euró szerzett egy olyan lendületet, amivel erősödni tud a dollárral szembe. Itt közrejátszik az is, hogy ugye kicsit eltolódva tartanak a jegybankok a kamatemelési folyamatukba. Ugye a Fednél már egyre inkább arról beszélgettünk, hogy mikor lesz a vége, vajon ez a vége, vagy lesz még további emelés. Az Európai Központi Banknál azért még határozottan kimernek amellett állni, hogy még több alkalommal is fognak emelni, és ugye ez alapvetően azért azt a devizát tudja erősíteni.
Hogy látod, hogy azért mondjuk a következő fél évben, hát év végéig nagyjából ez a 1,8-1,10-es euró-dollár árfolyam várható, vagy újra ugye azt fogod elmondani, hogy ezt nem lehet igazán most prognosztizálni, mert a következő kérdésem pont a szakértői véleményekre fog vonatkozni.
Természetesen pontos irányvonalakat én sem tudok mondani, de várakozásaink vannak, és természetesen nekem is. Én azt gondolom, hogy a következő időszak az még inkább az euró lendületéről szólhat, és most ugyanez az 1,10-es érték pont a tegnapi nap elég látványosan megállította az emelkedést, és kicsit visszakorrigált az árfolyam, de alapvetően arra várnék, hogy ez újra neki fut majd ennek a színnek, és adott esetben, hogyha e fölé tud emelkedni, akkor ez egy új teret nyithat a további euró erősödéshez.
Jó, hát az előbb jeleztem már ugye, hogy a szakértői véleményekre, prognózisokra kíváncsi vagyok. Egy érdekes hírt írtam ki. Április körül ugye a Nomura, ugye az egyik legnagyobb japán befektetői társaság ugye azt jelezte, hogy az év végére majd akár a 120-as szintig is erősödhet a jen a dollárral szemben, és június végére már 125-ös árfolyamot vár a japán bank. Ugye ezt a Nomura globális devizastratégiáért felelős vezetője mondta ugye a CNBC-nek. Hát ehhez képest megnéztem ugye, hogy egy dollár most éppen 141-142 japán jent ért. Ennyit ugye arról, hogy mit ér, hogyha az ember mondjuk az szerint játszik, amerre a nagyon komoly szakértők próbálnak ugye irányt mutatni.
Így van, hát ez nem könnyű szakma, és nyilván itt olyan hosszú távú várakozások vannak néha kimondva, amik azért rengeteg esemény befolyásol, és azért folyamatosan jönnek a makrogazdasági hírek, következnek olyan döntések, amik azért az árfolyamokra egyértelműen hatnak, és nyilván befolyásolják adott esetben a véleményt is. Most például ugye a jegybank legutóbbi döntésén, mármint a japán jegybank legutóbbi döntésén továbbra is kitartott emellett az ultralaza monetáris politika mellett, ami nagyon meglepő ebben a környezetben, amit most élünk infláció szinten az egész világ.
Nézzük egy másik dimenziót, ugye ez a vállalati szektora, ugye a vállalatok rengeteg devizával rendelkeznek, vagy devizára van szükségük, attól függően, ugye, hogy exportálnak, importálnak. Nyilvánvaló, hogy az Equilor is, meg más is ugye próbál tanácsot adni, vagy konzultálni az exportőröknek, importőröknek, hogy milyen fedezeti ügyleteket kössenek. Erről szeretném, hogyha egy kicsit beszélgetnénk, hiszen azért nyilván hallgatóink körében is több olyan szereplő van, aki fedezeti ügyletekkel kell, hogy foglalkozzon.
Én azt gondolom, hogy ez kulcsfontosságú, főleg látva azt, hogy milyen volatilis lett a forint árfolyama is az utóbbi időben. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha egy exportőr vagy importőr cég nem foglalkozik fedezeti ügyletekkel, akkor ő a legnagyobb spekuláns. Mert azáltal teljesen ki van téve az árfolyam szabad mozgásának, és csak a szerencsém múlik idézőjelbe, hogy amikor épp át kell váltani a devizát, akkor hogy alakul az árfolyam. nagyon fontosnak tartjuk, és próbáljuk is ebbe segíteni a vállalatokat, cégeket, hogy egyfajta fedezeti stratégiát mindenki építsen föl magának. Nem feltétlenül jelenti ez azt, hogy minden esetben minden egyes forintot, eurót le kell fedezni, de azt, hogy legyen róla elképzelés, legyen róla egy következő fél évre, egy évre kidolgozott stratégia, az mindenképpen alapvető, és ilyen szempontból a tényleges működését a cégnek ne befolyásolhassa az, hogy az árfolyam mondjuk annyit elmozdul, hogy a teljes nyereséget elviheti akár egy cég esetében.
Hallottam olyan felvetést, hogy azért nem folytatnak fedezeti ügyleteket, mert az drága. Valóban ez a helyzet?
Szerintem nem drágább annál, mint hogyha beleszaladnak egy nagyon rossz konverziós árfolyamba. Van költsége, ez nem kérdés, de ahhoz képest elenyésző, mint hogy mekkora mozgások tudnak mostanában az árfolyamba kialakulni, csak belegondolunk abba, hogy még nem is volt fél éve, mikor 420 körül járta az euró, most meg 370, tehát itt olyan mértékű differenciák alakulhatnak ki, amihez képest a költség egy ilyen fedezeti ügyletnek az szerintem nem jelentős.
Még egy téma, amit szeretnék megbeszélni veled, ugye Magyarországon az utóbbi években elterjedt, hogy az ingatlan befektetők, illetve az ingatlant birtokló cégek, illetve tulajdonló cégek euróban szabják meg a bérleti díjakat. Ez gyakorlatilag egy kettős árfolyamot jelent Magyarország, kettős devizát jelent Magyarországon, vagy pedig, hogy is mondjam, ez egy ilyen különleges eset. Ugye, hogy valaki azt mondja, hogy nekem mindegy, hogy alakul az árfolyam, én minden hónapban az eurónak megfelelő árfolyamot szeretném megkapni a bérlőtől.
Igen, ez egy elég furcsa helyzet, viszont elég régre nyúlik már vissza, tehát nem is
egy-két év?
Nem is közvetlenül ahhoz kapcsolódik, amikor nagyon volatilis lett az árfolyama egyszerűen.
Ez egy biztonság, vagy?
Gyakorlatilag igen.
Mondjuk azt a gondolom, tulajdonosnak.
Igen, tehát azok a beruházók, akik ilyen iroda, vagy akár bevásárlóközpont fejlesztésekbe kezdtek, azok annó ezt úgy határozták meg, hogyha euróba szabják meg az árakat, akkor ők jobban tudják számolni a saját profitjukat. Nyilván itt sok esetben külföldi beruházókról van szó, tehát nekik eleve ez egy kényelmesebb megoldás volt. Másrészt azért megfigyelhető volt, hát most már mondhatom, hogy 10 éves távlatban, hogy a forintnak egy tendenciózus, lassú, de folyamatos gyengülése volt azért a főbb devizákhoz képest, és ilyen szempont az eurós bevétel nekik egy stabilitást adott.
Igen, hát azt hiszem, hogy ezek szerint akkor a bérlők is valahogy kell, hogy spekuláljanak.
Így van, tehát nekik is muszáj ezzel foglalkozni és odafigyelni az árfolyamra.
Végül szeretném elmondani, hogy Buró Szilárd tavaly év végén megjelentetett a Deviza piac címmel egy pénzügyi edukációs könyvet, amely betekintést nyújt a devizakereskedés gyakorlatába, a tőke áttétel előnyeibe és hátrányaiba egyaránt. Gondolom ez kapható ez a könyv, tehát aki meg akar ismerkedni ennek a piacnak a rejtelmeibe, az érdemes, hogy ezt megvegye és forgassa.
Igen, azzal a céllal íródott ez a könyv, hogy aki valamilyen szinten szeretne megismerkedni ezzel a piaccal, vagy esetleg már van némi tapasztalata, de nem voltak szerencsések az első lépések, azt gondolom, hogy nekik is tud segíteni abba, hogy jobban megértsék a működését, illetve a folyamatokat, amik a háttérben zajlanak, és eddigi visszajelzések alapján ez egy jól forgatható olvasmányos könyvre sikeredett, ami valóban segít abba, hogy a devizapiacot jobban megismerjük.
Köszönöm a beszélgetést Buró Szilárdnak, az Equilor Befektetési ZRT pénzügyi innovációs vezetőjének, további kellemes napot kívánok.
Köszönöm szépen a lehetőséget, szép estét mindenkinek.
A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy az elhangzottak nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Kalocsai Mihály és Ballai Tamás működött közre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. Kellemes hétvégét kívánok minden hallgatónknak!